Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Festmény. Három eddig ismeretlen vázlatot fedeztek fel Amadeo Modigliani egy műve alatt egy izraeli múzeumban. A 20. század elejé olasz szobrász és festő befejezetlen művei akkor kerültek napvilágra, amikor a Haifai Egyetem Hecht Múzeumában röntgenfelvételt készítettek az Akt kalappal című képről. Modiglianit a 20. század nagy modernista művészeinek egyikeként tartják számon. Festményei tipikusan vékony, elnyújtott nyakú és arcú alakok jellemzik, stílusát az afrikai és külkládiai görög művészet ihlette. A zsidó művész 35 éves korában pénztelenül halt meg. 1908-ban készített Akt kalappal című képe önmagában is szokatlan. A vászon két oldalán ugyanis ellentétes irányban festett portrék vannak. 2010-ben a múzeum kurátora észrevette egy harmadik figura szemét is, de csak idén vizsgálták meg a rejtett képet. A kalapot viselő rejtett nő mellett még két portrét fedeztek fel az ellenkező oldalon, melyek szabad szemmel teljesen láthatatlanok voltak. Egy férfiét és egy konyba fogott hajú nőjét. Az Akt kalappal Modigliani pályája elején született, a vászonról most azt tudni, hogy 5 festményét tartalmazza, melyeket takarékosságból alkotott ugyanarra az anyagra. Más művészek köztük Degas és Rembrandt rejtett alkotásaira is fény derült már röntgen vagy más technológia segítségével.
Koncert.
Ötvös Péter és Mihail Pletnyov csatlakozik a Koncerto Budapesthez a évadban. Ötvös Péter világhírű Kossuth díjas zeneszerző, karmester, első vendég karmesterként, Mihail Pletnyov orosz zongoraművész karmester pedig rezidens művészként csatlakozik a Koncerto Budapest zenekarhoz. Keller András zenekarvezető hangsúlyozta, hogy reményeik szerint Ötvös Péter csatlakozása a zenekar életében nagy előrelépést fog hozni a nemzetközi szintéren is. Ötvös Péter elmondta, hogy a zenekar felkérésére nagy örömmel mondott igent. Felidézte, hogy a Koncerto Budapest 2015 óta játssza több művét. Tavaly két koncerten is vezényelte a zenekart, amellyel a próbák családias légkörben zajlottak, sok humorral. Mint megjegyezte, a Koncerto Budapest zenészei széles repertoárt adnak elő nagy zenekari formátumban, kamarazenei formációkban vagy szólistaként, ami folyamatosan formában tartja őket. A műsor kiválasztásában szabad kezet kapott, emelte ki, hozzátéve, hogy erősen kötődik az olyan művekhez, amelyeket először hallhat a közönség. Jövő márciusban Ötvös Péter Respond című művéből magyarországi bemutató mellett lemezfelvétel is készül. A Brácsára és zenekarra írt versenymű szólistája Szűcs Máté lesz. Május 18-án pedig a Ligeti György 100. születésnapjára szervezett ünnepi koncerten a szerző nagy szimfonikus műveit és requiemjét dirigálja a Műpában. Az ünnepi programot másnap a Kölni Filharmónia nagytermében megismétlik. Mihail Pletnyov a Koncerto Budapest rezidens művészeként 5 alkalommal lép fel karmesterként vagy zongoraművészként a zenekarral. Október 28-án a Zeneakadémián vezényli a zenekart, ahol Sosztakovics 15. szimfóniáját és Mozart S-dur zongora versenyét adják elő. A szólista Berecz Mihály lesz. December 20-án a Műpában a zenekar karácsonyi koncertjén Csajkovszki B-moll zongora versenyét játssza a Koncerto Budapesttel, március 5-én a már a hagyománnyá vált Mozart napon 3 zongora versenyben szólistaként, 2 nagyszabású kamaraműben pedig előadóként működik közre. Keller András zenekarvezető elmondta, hogy júniusban 6 állomásos turnéra indul a Koncerto Budapest az Egyesült Királyságba, ahol június 6-a és 12-e között egyebek mellett a londoni Cadogan Hallban, Manchesterben, a The Bridgewater Hallban, Birminghamben pedig a Symphony Hallban lépnek a színpadra. A június 9-i birminghami koncertet a Bartók Rádió is közvetíti. Keller András művészeti vezetésével a Koncerto Budapest Mahler első titán szimfóniája nyitja a jövő évadot. Ezután Baráti Kristóf lép közönség elé Bartók második hegedű versenyével, másnap Ránki Dezső Bach zongora versenyekkel. A zenekar a következő évben vendégül látja a fiatal ukrán karmesternőt, Oksana Linivet, aki első nőként vezényelt a bajrúti ünnepi játékokon, és jelenleg a bolognai teátro kommunale zeneigazgatója. Március 17-én vezényli a Concerto Budapestet a Zeneakadémián, ahol Richard Strauss duett koncertinóját, Ravel G-dur zongora versenyét dirigálja. A koncert szólistája Fejérvári Zoltán lesz. A következő évad egyik kiemelt eseménye lesz Ligeti György születésének centenáriuma. A MÜPA koncertet követően május 28-án Ötvös Péter és Keller András vezényletével a Budapest Music Centerben is ünnepi koncertet rendeznek, amelyen Ligeti művei mellett a tiszteletére írott új kompozíciók ősbemutatóit hallhatja a közönség.
Múzeum.
Az Uffizi beperli a Gotye divatházat Botticelli Vénuszának jogsértő felhasználásáért. Jogi lépésekre készül a firenzei Uffizi képtár Jean-Paul Gaultier francia divatháza ellen, mert engedély nélkül használta fel a múzeum gyűjteményéhez tartozó Vénusz születése című festményét a termékein. A divatháza ruhákat a honlapján és közösségi oldalakon is reklámozta. Ezzel az a probléma, hogy az olasz jogban a köztulajdonról készült képek felhasználása engedélyhez és díjfizetéshez kötött. A divatházat az Uffizi jogi osztálya már áprilisban hivatalos levélben szólította fel, amelyben a Vénusz képekkel díszített ruhadarabok forgalomból való kivonását követelték, és sürgették, hogy a cég mielőbb vegye fel a kapcsolatot a múzeummal. A divatház azonban nem tette meg a szükséges lépéseket a jogsértés rendezésére, ezért a múzeum most azt tervezi, hogy az engedély nélkül készült termékeket nem csak kivonatja a forgalomból, hanem kártérítési pert is indít a divat cég ellen. Sandro Botticelli egyik leghíresebb képe a Vénusz születése.
Lemez.
Új filmzenei albuma jelenik meg az Oscar-díjas Hans Zimmernek. A Sony Classical kiadó ízelítőül egyúttal közre is adta a dupla lemez első számát, a három részes Last Samurai Suite című darabot, az Utolsó Samurai című filmből. A Hans Zimmer Live című dupla lemez az Oscar-díjas filmzene szerző legnépszerűbb darabjainak új feldolgozásait tartalmazza. Egyebek mellett az Oroszlán király, a Sötét Lovag, a Dunkirk, a Gladiátor és az eredet filmzenéi is újra gondolt változatban hallhatók majd a korongokon. Zimmer idén nyáron a koncert turnéján vette fel a filmzenei számokat. Az albumot 10 fellépés műsorából rögzítették, Zimmer maga is több hangszeren játszik a felvételeken, amelyen az odesszai operazenekar és kórus is közreműködik. A dupla album március 3-án jelenik meg, és a streaming platformokon is elérhető lesz. Hans Zimmer Budapesten június 5-én a Papp László Sportarénában lép fel.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az Amit nem dobtam ki című kötet elbeszélője egy napon az édesanyja által felhalmozott rengeteg holmi között találja magát, és válogatás, rendezgetés közben eszébe jutnak a múlt kesernyés és mulatságos történetei, amelyek révén átgondolja az édesanyjához fűződő kapcsolatát. Márcsin Viha könyvéről, a fordítóval Mihály Zsuzsával beszélgetünk, akinek azt találtam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy emlékező könyv.
Ha a műfaját tekintjük, akkor nagyon nehéz besorolni, és tényleg a legkülönbözőbb megjelölésekkel találkoztam. A lengyel hivatalos álláspont legalábbis a Viháról szóló oldalakon az, hogy ez egy esszé. Esszé gyűjtemény. De hát azt hiszem, hogy az eszébe annyi minden belefér, hogy az emlékező könyv, ez tökéletes.
Számodra melyek voltak a legfontosabb tárgyak? Szóval mik azok, amelyek leginkább árulkodnak ennek a szerzőnek az édesanyjáról, illetve a hozzáfűződő viszonyáról?
Nekem a könyvek voltak a legemlékezetesebbek, amelyeket megtalált az édesanyja könyvespolcán, és itt nem csak arra gondolok, hogy a kedvenc könyvei, amiknek a tartalmát is valamennyire ismerteti, meg az édesanyja könyvekhez fűződő viszonyát, meg a nevelési elveit, amelyek kibontakoztak ezekből az olvasmányokból, hanem azt is, hogy a könyvespolcon sorakozó könyvek kinézete az hogyan tükrözi a kornak a hangulatát, milyen lenyomatokat alkotnak ezek az éppen papírhiányról, vagy a fogyatékos nyomdatechnikáról tanúskodó kiadványok, és ezeket hogyan tudja a sorrendbe rendezni a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek. Uh-huh. Tehát nekem ez mondotta a legtöbbet az édesanyjáról.
Igen, nagyon érdekes, hogy milyen szisztéma szerint voltak a polcon a könyvek.
Az édesanyjának a szakmai jelenléte az mutatkozott meg erősen, amikor felsorolta, hogy a divatokat követve hogyan szerezte be az éppen aktuális életvezetési, pszichológiai hasonló témájú könyveket, és ezekből milyen történet rakható össze úgy, ahogy a könyves polcon sorakoznak. Ez rettenetesen szellemes volt.
Nagyon.
És tulajdonképpen ez is mutatja azt, hogy az édesanyja milyen egyéniség volt, ezt a későbbiekben fejtette ki, hogy mennyi szorongással küzdött, és ezt hogyan próbálta leplezni határozottságával, a pontos fogalmazással, azzal, hogy nem lehet semmit elkenni, és valahol ezt már előlegezik ezek az előzetesen megadott könyvcímek.
Az is nagyon klassz, amikor a szép irodalomról van szó, Jane Austenről és Ulickájáról, és igen, másokról. Ulicka
is nagyon hangsúlyos.
És akkor rögtön az olvasó tud vele közösséget érezni az édesanyával, hogyha ezeket a szerzőket ő is szereti.
Hát nem? Igen, meg ahogy kifejti, hogy Austenben pontosan mit szeretett, hogy az anyja is arra tanított őt, hogy ne kerteljünk, hogy mindent a lehető legpontosabban fogalmazzunk meg, hogy érzékeltessük a szavakkal, hogy mi a véleményünk valamiről, és ez Austennál is abszolút felfedezhető, hogy mennyire meg tudja jeleníteni a legkülönségesebb modorosságokat, hogy tudja egymás után sorakoztatni a közhelyeket, és ezzel hogyan jellemzi az embereket. És a Vihály édesanyja valószínűleg pont azért olvasta ezt, mert annyira élvezkedett ezekben a rettenetes vonásokban, és pontosan ezeket akarta kiírtani a környezetéből.
Hogyha ez egy regény lenne, mennyi történetet írhatott volna bele, és így pedig olyan töredékes, csak néhány utalás.
Lehet, hogy ennek az eredője, hogy a Viha tulajdonképpen nem író, tehát ő grafikus. Sokkal később kezdett el írni, mint aki eleve írónak készül, és gyerekkönyvekkel kezdett. Tehát valószínűleg az ilyen traumák vezették el ahhoz, hogy neki szavakban vagy írásban kell kifejeznie magát, mert addig inkább hát ilyen rövid és inkább humoros megnyilvánulásai voltak a karikatúrákhoz írt humoros mondatokat például, és ebből azért nehéz eljutni egy regény.
Igen, de mégiscsak volt benne valami nagyon komoly szándék, mert hogy ez nem terápiás könyv, tehát ezt lehet érezni, hogy nem azért írta, hogy ő ezt földolgozza, ezt az egészet, hanem nagyon sok mindent akart közölni erről a generáció, az anya generációjáról.
Igen, és
ugye?
Azt hiszem, hogy a nemzedéki, hogy legyen megörökítve, hogy ezt az Ulickájáról szóló felézetben írja, hogy valahogy kapjon szót ez a nemzedék, hogy mi bántotta, meg mi éltette.
Hogy az anyja is, hogy hogyan tudott érvényesülni, vagy mikor volt háttérbe szorítva.
Igen, bár én úgy vettem ki, hogy az édesanyját nem a történelmi körülmények szorították vissza, hanem valahogy neki az volt az élet célja, hogy ezt a gyerekpszichológusi munkáját, ezt minél jobban végezze, és nem voltak tudományos ambíciói, hanem a kicsikkel szeretett foglalkozni, meg a iskolásokat védte a tanároktól.
Miközben a fiával nem volt annyira kíméletes.
Valószínűleg a pácienségre sokkal jobban bánt, mint a fiával. Akin viszont sokat csiszolt ez a nevelés, mert egy remek ember. Én azt hiszem, hogy tökéletesen célba talált az, amit az édesanyja belé nevelt. Az kiderül, hogy ez nem olyan család, amelyik tartja a zsidó hagyományokat, hanem semmit se tart belőle. És hát valahogy ebből a családot basmarokkal összetartó zsidó anyából próbálom én elképzelni, aki úgy nem ereszti a családtagjait, aki belekapaszkodik a fiába, aki nem engedi el magam elől akkor sem, amikor már félrebeszél.
Nagyon kedves részt vezem, amikor a receptekről, az anya és a főzés kapcsolatáról beszélt.
Hát meg az, hogy ez egy folyóirat számtalan lapszámából kivágott ételreceptek kapcsán merül föl, amit az édesanyja gyűjtött. Próbáltak újdonságot hozni a 60-as, 70-es években, ami hát nem tudom ki mennyire emlékszik, de Lengyelországban az élelmiszerek szempontjából nagyon szűkös időszak volt. Tehát úgy kellett kitalálni ezeket a recepteket, hogy minimális alapanyagokból és semmiféle különlegességből nem állhatnak, hogy csak azok a hagyományos, könnyen elérhető élelmiszerek legyenek benne, amiket bárki meg tud venni a boltban, ami vidéken még annyira sem volt egyszerű, mint a fővárosban, és hát nem cifrázzuk ilyenekkel, mint olívaolaj, meg avokádó, meg nem tudom, talán még cukkini se volt a 70-es években Lengyelországban, és valahogy itt próbált újdonságot hozni ez a folyóirat, és az édesanyja erre volt nagyon fogékony, hogy gondosan kijegyzetelte, hogy milyen új anyagok jelennek meg, és azokat hogyan fogja ő elérni, és ha jól értettem, akkor ő ezekkel kísérletezett buzgón, már abban a korszakban is, amikor ez igen nagy erőfeszítéssel járt.
Hát például sárgarist főzött.
Hát nem tudom, honnan szerezte be a kurkumát.
Még az, amikor angol tanul az anyja, az is nagyon érdekes, hogy benne van egy ilyen gondolat csak, hogy mit kezdhetne ezzel, és hogy mennyire jellemző, hogy nem történik semmi.
Igen, igen, ez, hogy nem történik semmi, ennek egy nagyon szép kifejezése az, amikor fölidézi azt az Okudzsava dalt, aminek az a refrénje, hogy baj, csak történik valami. És évekig, évtizedekig várja, hogy történjen valami, és sokáig kérdezgeti a szüleit, hogy mi az a valami, hogy mikor fog történni, és hogy úgy várja ezt, mint abban a híres kísérletben, amikor a fölmelegített szuroknak kell lecseppenni, nem tudom, 14 évenként egyszer úgy várja ő is azt, hogy történjen egyszer valami. Igen, hát ahogy az édesanyja elkezd angolul tanulni abban a reményben, vagy hát azzal a ábrándal, hogy egyszer kivándorol Kanadába, hogy ezt már annyira nem lehet bírni, hogy kivándorol Kanadába. Természetesen semmi nem lesz belőle, angolul se tanul meg, és eszébe sincs elhagyni az országot. De hát ez is egy ilyen valami várás. Hogyha még az is megtörténik, mert ezt már annyira nem lehet bírni, akkor kivándorol Kanadába.
Az a címe a könyvnek, hogy amit nem dobtam ki, és nyilván a tárgya.
Igen, tulajdonképpen szóval. Az eredeti címében benne van az, hogy tárgyak. A tárgyak, amelyeket nem dobtam ki, csak az kicsit hosszú lett volna.
Hogyha folytathatnánk, akkor az lenne, és amit nem tettem meg. Tehát, hogy az ember élete az tulajdonképpen egy csomó meg nem tett dolog.
És föl is sorol jó felét, hogy mit mulasztott el, meg mit kellett volna másképp csinálnia, hogyha az anyja tanítását követi, hogyan kellett volna bizonyos helyzetekben válaszolni, ahol kellett volna bátrabbnak lennie. Igen, nyugodtan beleférhetett volna a címbe az is.
Mihály Zsuzsa fordítóval beszélgettünk Mácsin Vihá, amit nem dobtam ki című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.